Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntöm a rádióhallgatókat, Mészáros Erika vagyok a mikrofonnál, mai vendégem Tótni Felföldi Zsuzsanna, a Martonosi Pálvárosi Könyvtár igazgató helyettese, ő fog ajánlani köteteket természetesen több korosztálynak is. Szeretettel köszöntelek!
Szeretettel köszöntelek én is, Erika, és a kedves hallgatókat is!
Nézzük a legfiatalabbakat. Milyen kötetet választottál? Ez egy sorozat, amire most a választásod esett, és úgy gondolom, hogy mindenképpen felcsigázza majd azokat, akik szeretnének a gyermeküknek olvasni.
A választott ajánlásom most a Sven Nordqvist, Petson és Findus sorozata. Úgy gondolom, hogy ha vidám perceket szeretnénk a gyerekeinkkel együtt tölteni, együtt töltött időbe vidám perceket csempészni, akkor feltétlen ne hagyjuk és vegyük kézbe Petson és Findus cica történeteit, ami a gyermekrészlegünk mesepolcán is már megtalálható. Ez a könyv Svédország több számunkra is ismert mesehőssel büszkélkedhet, melynek sorából most a Petson és Kandúrja Findus történetét szeretném majd ajánlani. Tulajdonképpen ez egy gyerekeknek szóló mesekönyv sorozat, amelynek az első része már 1984-ben jelent meg svédül. A történetek a messzi északon játszódnak, sorozat hősei a kissé szórakozott falusi öregúr Petson és cserfes bohókás macskája Findus, akinek az élete egy svédországi tanyám teljesen természetközeli környezetben játszódik, valamikor az író gyermekkorába, talán az 50-es évekbe tehetjük ezt az időszakot, és kettőjük mindennapi csetlőbotló kalandjairól mesélnek a képeskönyv lapjai, de mindezt egyáltalán nem mindennapi módon teszik. Ugyanis az öreg Petson ért a farmon élő állatok nyelvén, és azok pedig értik őt. Na és ettől kezdve tovább lehet gondolni, hogy milyen különös esetenként mókás helyzetek adódnak majd mindebből.
Ez nem egy mostani kötet. Mit tapasztalsz? Mennyire kedvelik a könyvtárban a gyerekek, hogyha jönnek? Hányszor olvassák ezeket a történeteket?
Kifejezetten sokat keresik a Petson és Findus történeteket. A sorozat meglévő tagjai azok folyamatosan forgalomba vannak. Talán hozzátesz ehhez az is, hogy nem csak a történet nagyon kedves, és ugye az időbeliségtől, ha eltekintünk, a mai gyerekek számára épp ugyanolyan izgalmas, mert tele van csodálatosabbnál csodálatosabb illusztrációkkal, olyan mozgalmas tanyasi életet mutat meg a szerző, aki egyébként maga rajzolta a könyvét. Szinte túllognak a mesekönyvnek a lapjaim, és még én is szívesen elnézelődök rajta, és mindig fel lehet fedezni egy-egy újabb mokás dolgot rajta.
Nézzük, hiszen egy sorozatról van szó, ezeket a köteteket, amiket szeretnél ajánlani. Milyen címeik vannak, és melyik az a kettő mondjuk, amit most kiválasztottál a sokból?
Az egyes kötetek a szereplők mindennapjait és történeteit bemutató epizódok, azaz bármelyikkel el lehetne kezdeni a sorozatot, és így is jól értelmezhető történetbe cseppenünk. Azonban természetesen minden sorozatnak van kezdő része, amelyben megismerkedhetünk a főszereplőkkel és a későbbi történet helyszíneivel. Ez a kötet az Amikor Findus kicsi volt és eltűnt címet viseli, amelyből megtudhatjuk, hogy miért adott Andersson néni macskát Petsonnak, és Petson hogyan barátkozott meg a svéd Mirelit zöldborsóról elnevezett cicával, aki nem más, mint Findus. A történetek szerzője már ugye említettem, hogy saját könyvét illusztrálja, de nagyon rangos irodalmi elismerésekkel és díjakkal rendelkezik, kiváló ismerője az emberi léleknek, és a szeretet fontossága, másikra való odafigyelés nagyon sokszor visszatérő eleme ezeknek a mesei történeteinek.
Egy kicsit bemutatnád nekünk a főszereplőt, ezt az öreg urat és a macskáját?
Petson a történet elején még egy nagyon magányos, mogorva és idős ember, akinek az élete egyszer csak egy csapásra megváltozik, amikor Findus cica megérkezik a mindennapjaiba. Későbbiekben a történetekből majd ki fog derülni, hogy Petson nagyon szeret barkácsolni, bütykölni, mondhatni egy igazi ezermester úri ember, és minden helyzetet nagy leleménnyel, furfanggal old meg, igazán gyakorlatias. Ha kell, akkor sajátos módon kergeti el a rókákat a kertből, akár egy műtyúkkal, vagy egy kötek petárdával és egy lepedő szellemmel. Mókára és vidámságra biztos, hogy okot ad az ő személyisége is. A Findus cica pedig egy nagy csínytevő, ha lehet így fogalmazni, ugyanakkor bohókás, gyors észjárású, nyílt szívű és bátor macska, akinek a gazdaságban lévő tyúkokkal gyűlik meg nagyon sokszor a baja. Személyisége vagy az ő jelenléte képviseli a mozgalmasságot a történetekben, ő az, aki életet visz az öreg Petson mindennapjaiba. Ezen túlmenően azonban a gazda és macskája minden történetben nagyon ragaszkodnak egymáshoz, és hát olyanok, amilyenek, leginkább fura mindkettő, de együtt követnek el mások számára is igazán szokatlannak tűnő dolgokat. Úgy gondolom azonban, hogy aki ezeket a kedves történeteket megismeri, vagy az alapművel megismerkedik, A későbbiekben biztos, hogy kíváncsi lesz a további történetekre, és egy csapásra Petson függővé válik.
Hát akkor érdemes, kedves hallgatóink, a kézbe venni ezt a sorozatot. Sven Nordqvist, Petson és Findus sorozatának köteteiről beszélünk. Nem sokára folytatjuk a könyvajánlót, maradjanak velünk.
Vedd és olvasd, és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk tovább a beszélgetést Tóthy Felföldi Zsuzsannával, a Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgató helyettesével, és jön egy következő korosztály, egy különleges kötetet választottál nekik, hiszen ebbe több-több mese, monda, de mindjárt meg is tudjuk, hogy pontosan mi az, ami szerepel, kinek a művét ajánlod.
Katharina Noé Schiffer a világ legszebb mondái című könyvét szeretném ajánlani. A könyv kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy ugye a monda eszünkbe jut ez a szó, akkor biztos sokunkban akár magyar mondakörből, akár az egyetemesből nagyon sokféle eszünkbe jut. Valójában tudjuk-e, hogy ki Robin Hood, Romulus és Rémus, Héraklész, vagy Tel Vilmos, Gilgamesz, a bolygó hollandi, és ezek a legendás történetek, eredetmondák és vándormondák hősei ők, életük, tetteik, kalandjaik a világ gazdag mondakincsét gyarapítják, és ezek kulturális örökségünk részét képezik, és ezzel a könyvvel tulajdonképpen egy átfogó képet kaphatunk a különböző kultúrkörök legfontosabb mondáiról.
A mondákkal inkább a lányok, vagy inkább a fiúk ismerkednek, kik azok, akik jobban szeretik az ilyen jellegű történeteket?
Az a gyakorlati tapasztalatunk, hogy a fiúk jobban elmerülnek a mondák, a mítoszok és a legendák világába, mint a lányolvasók, persze. Ezt csak így nagy átlagban mondom, mert azért lehetnek kivételek, viszont ez a könyv megjelenésében és tartalmában is igényes és képes felkelteni az érdeklődést más korosztályok számára is. A könyvet nagyon jó szívvel ajánlom mindazon fiatal olvasóknak, akik szeretik a fantasyknek a világát, mert ez a könyv bepillantást enged letűnt korok mágikus világába, nagyon jó alap is. Egyébként van a Rick Riordan könyvek, ugye ez egy szép irodalmi könyv, ők is mondai alapú regényes fantasy történetek, ezt a sorozatot is nagyon szeretik, ezt is, ahogy említettem, fiúk keresik, de például az alaptájékozódáshoz ez a mondáskönyv egy nagyon jó alapot tud nyújtani. Ebben a könyvben a legismertebb európai, kis-ázsiai és egyiptomi mondakörből válogatott a szerző ebben az elkészült gyűjteményben.
Mivel egy gyűjteményről van szó, nézzük meg egy picit ennek a kötetnek a felépítését, mi alapján és hogyan válogatta össze ezeket a történeteket.
A könyv elején találjuk a tartalomjegyzéket, és ebből már jól áttekinthetően kiderül, hogy milyen struktúra mentén, milyen csoportosításba szerepelnek az egyes történetek. A fő fejezeteket az északi, a kelta, a görög, a germán mondák, illetve egyéb európai regék alkotják, és kisebb fejezetbe olvashatunk még római, egyiptomi istenekről, illetve a kis-ázsiai területek legfontosabb mondájáról, így a Gilgameszről is. Az egyes fejezeteknek az elosztása egyébként nem egészen arányos, ezt úgy, hogyha belenézzünk a tartalomjegyzékbe, akkor gyorsan a számok alapján is fel fog tűnni. Van, amelyekre nagyobb figyelmet szentelt a szerző, például ilyen kiemelt a kelta mondák története rész. Viszont nekem nagyon tetszik, hogy a nagyobb mondaköröket egy egész oldalas illusztráció vezeti be, és ezt követően a szerző egy rövid általános összefoglalással indít, amelyből megtudhatjuk, hogy kik voltak a mítoszokba tovább élő népek, mi volt a történetük, majd ezt követik a mondakörből kiválasztott legérdekesebbnek ítélt epizódok, de mindezeket úgy kell elképzelni, hogy nagyon olvasmányos stílusba, történet izgalmát fenntartva tudja átadni a szerző, mivel ugye külföldi szerzőről van szó, számunkra a fordító is, aki Nádori Lídia, és ezeket a régi történeteket igazán közérthető formában közel tudja hozni az olvasókhoz, és rácsodálkozhatunk arra, hogy ezeknek a történeteknek milyen fontos értékei és üzenetei vannak a jelenkor embere számára is.
Ez a kötet nem csak azért lényeges, mert nagyon-nagyon jó gyűjteményről van szó, hanem azért, mert Halasi kötődésű, aki illusztrált. Beszélj, légy szíves, néhány szót arról, aki elkészítette ezeket a csodálatos képeket a könyvbe.
Igen, a könyv illusztrátora is valóban figyelmet érdemel, aki a kiskunhalasi kötődésű Bölecz Lilla. Ő egy igazán sajátos világot tár és mutat meg nekünk a könyvvel. Már a borító is megragadja a tekintetet, és egyben rabul is ejti azt, aki picit időt szán a nézelődésre, vagy az eltűnődözésre. Hogyha kinyitjuk a kemény fedeles borítót, akkor pedig egy elmélyülésre alkalmas csodálatos égbolt árul elénk. Ez a megoldás számomra azt üzeni, hogy itt már kiemelik az olvasót a valós térből, és könnyen áthangolódik a mondák varázsvilágára az, aki kézbe veszi ezt a könyvet. A könyv témája témájához megálmodott illusztrációi egyébként szerves egységet alkotnak a mondani valóval, és az illusztrációk hűen visszaadják egy-egy népnek a jellemző vonásait. Én azt gondolom, pont így képzelek el egy mondákról szóló igen igényes könyvet, és a monda mint könyv téma egy csomó titokzatosságot rejt, és ezt az érzést csak azt fokozza, hogy a könyv egész színvilágát az illusztrátor az égbolt színeiből merítette, tehát az égbolt színei uralják az egész könyvet, és csodás kékekkel és annak árnyalataival találkozhatunk a könyv lapjain, amely számomra egy teljesen ilyen álomszerű képet idéz fel.
Ez a kötet azért is különleges, mert van rajta egy új logó. Ugye én azt gondolom, hogy óriási a tárház, amiből lehet válogatni az irodalom terén, és rengeteg könyv jelenik meg, de honnan tudjuk, hogy ez valóban olyan értékeket hordoz, amiket mi is keresünk?
Igen, most elindult egy új kezdeményezés. Vannak olyan gyermekkönyvek, amelyeken rajta van a Szívünk rajta logó. A külső borítóra ragasztja a kiadó, és egy szívformájú matricát kell elképzelnünk, Szívünk rajta felirattal, és ez a programnak a logója, amelyet az UNICEF és a Libri Bookline ZRT közös kezdeményezéseben indult el. Az a lényege, hogy segíti a szülőket, a gyerekeket a magyar gazdag irodalmi könyvtermésben, történő eligazodásban, tehát a Szívünk rajta program a legjobb meséket, a leghasznosabb gyermeknevelési könyveket ajánlja az érdeklődő olvasók figyelmébe. Amelyik könyv ezt megkapja, ezt a logót, a programnak van egy szakmai csapata, akkor az a könyv a továbbiakban 4-től 12 éves gyermekeknek szóló legszebb, legizgalmasabb és legkülönlegesebb magyar nyelvű könyvek közé tartozik, és borítóján mindezt bátran is hirdetheti ezzel a logóval, úgyhogy érdemes ezt is figyelemmel kísérni.
Köszönjük szépen az információkat, nem sokára folytatjuk tovább egy másik izgalmas kötettel, maradjanak velünk!
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
A Vöröspöttyös könyvek családjából fogunk ajánlani egy kötetet most Totni Felföldi Zsuzsanna segítségével. Milyen kötetet választottál ebből a sorozatból, hiszen itt úgy gondolom, hogy rengeteg kiváló művel találkozhatunk.
Kerstinger Rubinvörös című könyvét szeretném ajánlani, ami az Időtlen szerelem trilógia első könyve, és mivel trilógia és első könyv, tehát ez a kezdő, és ugye a többiről is majd említést teszek, de alapból ezt szeretném majd elmesélni, hogy miről is szól ez, és miért érdemes kézbe venni. A könyvről első pillantásra elmondható, hogy nagyon szép maga a borítója, és nem csak a borító, hanem nagyon igényes a felirat, a betűk, és nagyon jól sikerült eltalálni, figyelemfelkeltő az összkép. Belelapozva érdekesség, hogy a címhez igazodnak a benti betűk, tehát nem feketében olvashatjuk fehér lapon, hanem a címhez igazodva a benti betűk, amikor kinyitjuk a könyvet, akkor rubinvörösek. Hát számomra ez egy kicsit, megmondom őszintén, egy érdekes hatással bír, kicsit zavaróvá teszi, de ez csak az én saját véleményem. Lehet, hogy ez is egyfajta figyelemfokozás. Kerstinger egyébként egy német írónő, aki ifjúság és felnőtteknek írt regényeiről ismert, és érdekesség az írónővel kapcsolatban, hogy könyvei egy részét Julie Brand, és két könyvét pedig Sophie Bérard néven írta. A Rubinvörös című könyv maga az első ifjúsági regénye, de már nagy népszerűségnek örvend, és a történet további könyvein is érezhető ezt, hogy képes tartani, megtartani az olvasóit. Könyvtárunk polcai már a folytatás is megtalálható, Zafírkék és Maragdzöld címmel. A folytatások szövegének a színvilága továbbiakban is ugyanúgy illeszkedik a könyv címéhez, és hogy miért éppen drágakövek határozzák meg az egyes kötetek elnevezését, az is kiderül, ha valaki belelapoz vagy elolvassa ezeket a köteteket.
Ugye ifjúsági devényről beszélünk, de különösen kiknek szeretnéd ajánlani ezt a könyvet, milyen korosztálynak?
A könyvet elsősorban 13-tól 17 éves lányok számára ajánlanám, akik szeretik a misztikus világot és az időutazós sztorikat, de bárki számára izgalmas és szórakoztató olvasnivalót képes nyújtani, bár szerintem nem ugyanolyan szemmel és hozzáállással olvassuk a könyvet a későbbi életszakaszainkban, de érdekes lehet, hogy elolvasni, esetleg újraolvasni később, hogy mit tud nyújtani. Senkit ne tévesszem meg azonban itt az időutazás fogalma, ugyanis itt az írónő nem a szokványos kliséket használja, ezt a jelenséget egy nagyon más aspektusból mutatja meg. A történet nagyon magával ragadó, szinte tényleg nem lehet letenni a könyvet. Olvasói szempontból a szerző dicséri azt, hogy a trilógia úgy íródott, hogy jól követhető a történet időbelisége mindhárom köteten keresztül, és hát a könyv tele van rejtélyekkel, izgalmakkal, és bizony sok-sok romantikával.
Nézzük akkor meg a történetnek egy picikét a tartalmát, és természetesen a főszereplőt is, aki végigviszi az eseményeket.
A történet főszereplője a 16 éves Gwendolyn Shepherd, aki a történet elején egy hétköznapi lányként jelenik meg számunkra, mindennapjait megnehezíti, hogy együtt lakik kibírhatatlan nagynénjével és unokatestvérével Charlottal, aki egy nem mindennapi génnel rendelkezik, ugyanis ő képes utazni az időben. Viszont egy véletlen folytán kiderül, hogy e génnek a hordozója valójában Gwen, aki a Rubin, és innen kezdődnek csak igazán az izgalmak, és az addig nyugodt életet élő lány teljesen egy új dimenzióba fog átlépni. Rengeteget kell viszont ehhez tanulnia és tapasztalnia ebben az új megváltozott helyzetben. Mindent meg kell tanulnia, ami a múltban van, és ami a jövőben majd lehetséges. Tulajdonképpen egy küldetés vár rá, amelyhez fel kell vértezze magát. Ehhez persze társat is kap a küzdelemben Gideon személyében, aki szintén egy különleges gén hordozója. És hogy a két főszereplő milyen kalandokat él át, és mi lesz velük, mi lesz a küldetéssel, amelyben ugye együtt elindulnak, az kiderül, hogyha kézbe vesszük a köteteket.
Egy kicsit azért úgy gondolom, hogy a fantáziát el kell engedni ehhez a könyvhöz, és biztos vannak benne csavarok és különleges helyzetek is, illetve valami fajta személyiségváltozás. Mi az, amit pozitívumának tartasz ennek a kötetnek?
Számomra egy nagy pozitívum a könyvnek, hogy egy szépen felépített és kidolgozott történetről, különleges világról olvashatunk, nagyszerű szereplőkkel. A két főszereplő karaktere nagyon jól kidolgozott, és a történetben, ahogy haladunk előre, nagyon jó jelenfejlődésen mennek keresztül. Mind a két főszereplő nagyon szimpatikus, ráadásul a könyv Gwen szemszögéből íródott egyes szám első szemében, így nagyon könnyen lehet vele azonosulni, és együtt izgulhatjuk végig a kalandok sorát. Az írónő stílusáról is mondanék pár szót, nagyon gördülékeny, remek cselekményszálszövéssel viszi a történetet, mellé pedig humort is kapunk. Utánozhatatlan érzékkel kelt életre a világnak a legcsodálatosabb érzését, valakihez való tartozást és a szerelmet. Az biztos, hogy a trilógiában, követve Gideon és Gwendolyn kalandjai, átélhetjük majd mi is azt, hogy milyen, amikor olvasóként elvarázsolnak bennünket a szerelmükkel, és áttörnek majd az időkorlátain.
Biztos vagyok benne, hogy aki ezt az első kötetet a kezébe veszi, el fogja olvasni a következő kettőt is, tehát a trilógia folytatását is. Köszönjük szépen, nem sokára mi is folytatjuk a könyvajánlót, a zene után maradjanak velünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Szülőként nem mindig könnyű a helyzetünk, és úgy gondolom, hogy néha csak átbukdácsolunk az életünk egy-egy pillanatán, vagy egy-egy nehezebb eseményén. Egy olyan kötet következik, amelybe kézikönyvet kaphatunk akár a gyerekek használatához is. Tótni Felföldi Zsuzsannával folytatjuk tovább a beszélgetést. Milyen kötetet, milyen kézikönyvet választottál?
Kézikönyv szülőkhöz földi használatra, ez a könyv alcíme, és a könyv címe pedig Apa a Marsról, Anya a Vénuszról jött. A májusi hónapban ugye az édesanyákat, júniusban pedig az édesapákat ünnepeljük, és ezért gondoltam arra, hogy ezt a könyvet szeretném ajánlani. Már a cím is kifejező, és valójában arra keresi a választ, hogy mi zajlik a másik fejében, mi zajlik a nők és a férfiak fejében, amikor szülőkké válnak. A könyv fülszövegének ajánlója a következőképpen indul. Két csík a terhességi teszten, és az életünk egy csapásra megváltozik. Átjár minket a boldogság, ugyanakkor hirtelen át kell értelmeznünk az életünket, miközben komoly felismerésre jutunk, a férfiak és a nők más bolygóról jöttek. A szerzőpáros Alberto Pellai és Barbara Tamborini az életben is egy párt alkotnak, és mint négy gyermekes szülők a megélt személyes tapasztalatból, így hiteles forrásból, naplószerű formában megírt módon mesélnek erről az érdekes témáról. Egyébként Alberto Pellai orvos és a serdülőkorral foglalkozó pszichoterapeuta, Barbara Tamborini pedig pszichopedagógus és különféle serdülőkorról szóló szövegek és könyvek szerzője, tehát a sorok között megbújó humor és megélt élethelyzetek a tudományos alapokat sem nélkülözik, hogyha a könyvet a kézbe vesszük és olvassuk.
A gyermeknevelésnek melyik szakaszáról olvashatunk ebben a könyvben? A terhességi teszten a két csíkot azt már tudjuk, de hogy utána mekkora szakaszt ölel föl ez a kézikönyv?
A könyv a gyermeknevelés első három izgalmas kihívásokkal teli éveit mutatja be, és tulajdonképpen a szülővé válás olykor nehézkes és vidám pillanataiból kulcsmozzanatokat ragad ki, amelyet az olvasó, az anya és az apa nézőpontjából egyaránt elolvashat, akár okulásra, akár szórakozásra. A lényeg, hogy a szülői mesterséget is tanulni kell, mert mindenki azzá válik, és persze ez a folyamat számtalan mókás helyzetet tud teremteni. Ezzel teljesen egyet is tudok érteni, mert én is a saját életemre gondolok, akkor ebben igazolást látok, és biztos vagyok benne, hogy más szülők is őriznek egy-egy nagyon jellemző emléket erről az időszakról. A szerzők azt szeretnék bemutatni, hogy bár szülőpárként mások lehetünk, azonban a különbözőségünk ellenére a cél mégis az, hogy a gyerekünk derűsen és kiegyensúlyozottan tudjon felnőni a családunkban.
Mit tapasztalsz, amikor a szülők beérkeznek ide hozzátok a könyvtárba, van-e idejük egyáltalán arra, hogy egy picikét leüljenek és saját irodalmat vagy kis összenetet olvassanak, akár a saját életükre is nézve? Ez a kötet erre is való, és hol találhatják meg?
Közelmúltban volt egy ilyen régi elképzelés, és most sikerült megvalósítani a szülők polca elnevezésű részt a gyermekrészlegen, és tulajdonképpen ezzel az a törekvésünk, hogy a beérkező szülők, akik ugye a 0-tól 3 vagy 5 éves korú gyermekekkel érkeznek, és alapvetően a gyermekrészlegen tartózkodnak, a gyerekek kedvére ők is találjanak maguknak, akár a gyerekneveléssel kapcsolatos, akár az anyaság, apaság kérdésével, vagy a családi élettel kapcsolatos fogódzókat könyvek segítségével, és ezeket a könyveket így erre az egy helyre koncentráltan összegyűjtöttük, úgyhogy a szülők polca elnevezésű részen két kellemes fotel társaságában és a szőnyegen a gyerekek játszanak, jól érzik magukat. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon kellemes lehetőség itt a könyvtárba, hogy közben tájékozódni, informálódni tudnak, és a nekik szóló irodalmat kikölcsönözni.
Hogyha van idejük, kézbe veszik ezt a kötetet, akkor milyen belső szerkezetet fognak találni?
Könyv szerkezetileg úgy épül föl, hogy minden egyes fejezete a kisgyermek nevelésének fontosabb stációit mutatja be. A fejezet cím után megismerkedhetünk a nő és a férfi nézőpontját, megismerhetjük az adott témában, ahogy a nő látja és ahogy a férfi látja címmel, majd kihívás címmel az adott fejezet témáját kissé tudományosan, de még közérthető módon nagyon szépen összefoglalják, és a fejezet témájához illő filmet is ajánlanak ugyanebben a részben. Tényleg nagyon sok oldalú ez a könyv. Megismerhetjük a következő részben, ami ilyenkor a nők, ami ilyenkor a férfiak fejében zajlik, fejezetben azt, hogy a nemek egy-egy téma kapcsán milyen sajátos gondolkodással bírnak, majd az apák és anyák tanácsai, anyáknak és apáknak című fejezet zár minden egyes részt, és itt pedig gyakorló anyák és apák pontokba szedve adnak tényleg megfontolandó gyakorlati tanácsokat, úgyhogy a könyv tartalmas fejezeteit majd később a békés együttélés 10 parancsolata zárja, amely szintén pontokba szedi a könyv érdemi mondani valóját.
Humor tartalom, egy pici humorral fűszerezve érdemes ezt a kötetet a kezünkbe venni, vagyis apa Marsról, anya a Vénuszról jött kézikönyv szülőközföldi használatra. Egy nagyon komoly könyvvel fogjuk mi folytatni az ajánlót, nem sokára zenék után visszajövünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Az érettségik ideje van most, és egy olyan kötet következik most az ajánlónkban, amivel tudunk segíteni azoknak, akik vizsga előtt állnak. Jelenlét ez a címe, nézzük meg az íróját, és tulajdonképpen azt is, hogy mi az alcím.
Amy Cuddy által írt könyv a Jelenlét, és Így beszél a tested, ez az alcíme a könyvnek. A könyvet a következő szlogennel ajánlják, alapmű mindenkinek, aki szeretné kihozni magából a legtöbbet. Hát akinek ez fontos érték, annak tényleg nagyon sok érdekes felismerést tartogathat ez a könyv. Ha belegondolunk, akkor nagyon sokunknak lehetnek olyan élethelyzetek, amikor pont akkor esünk szét, amikor valami nagyon fontos történésbe vagyunk, amikor vállalva önmagunkat kiállunk egy előadáson, vagy szerepet vállalunk az élet kihívásait jelentő pillanatokban, hát bizony gyakran előfordulhat, hogy nem tudunk elég koncentráltak lenni, vagy megijedünk a szokatlannak ítélt helyzetben, szétszórtakká válunk, és így nem tudunk a saját elvárásainknak megfelelően teljesíteni. Egyszerűen nem tudjuk kihozni magunkból a maximumot, utána pedig marcangoljuk magunkat, újraéljük a szituációt, rágódunk rajta hosszasan, miközben elméleteket gyártunk, hogy ugye hogy kellett volna másként csinálni ezt a bizonyos helyzetet, és hát ha valaki már ezt megélte, vagy az ehhez hasonló helyzeteket, akkor Amy Cuddy neves harvardi szociálpszichológus könyvét érdemes kézbe venni, mert a könyv azt ígéri, hogy apró kis változtatásokkal csökkenthetjük az ilyen és ehhez hasonló eseményeknek a számát.
Nézzük meg, mit jelent a könyv címeként választott jelenlét szó, legalábbis a szerző szerint.
A jelenlét az az állapot, amikor szoros kapcsolatban állunk a gondolatainkkal, az értékeinkkel, a képességeinkkel, az érzéseinkkel, és képesek vagyunk mindezeket megfelelően kifejezésre juttatni, szerinte ennyi az egész. A címben szereplő jelenlétet azonban nem a szó spirituális értelmében kell értelmeznünk, pusztán az arrogancia nélküli magabiztosságra utal a szerző ezzel a megfogalmazással. Ez a kötet megmutatja, hogy miként érhető el némi gyakorlással az a lelkiállapot, amely lehetővé teszi, hogy magabiztosan, meggyőzően viselkedjünk komoly téttel járó helyzetekben, és hát kiemelve például ilyenekre kell gondolni, hogy állásinterjú, vizsgahelyzet, előadás vagy akár nyilvános beszéd.
Testbeszéd is nagyon szorosan ide kapcsolódik, hiszen ez a kötet alcíme is, hogy így beszél a tested. Miért más ez a feldolgozása a testbeszédnek és az erről kapott információk? Miben nyújtanak segítséget az olvasónak?
A testbeszédről és annak elemzéséről már számtalan könyv született, amelynek fókuszába természetesen jellemzően a testbeszéd másokra gyakorolt hatása és ennek következményei állnak, viszont a szerző Jelenlét című könyvében a kulcs az, hogy a saját nonverbális jelzéseink, vagy az arckifejezésünk, az alkalmazott testbeszédünk és legfőképp a testtartásunk milyen változásokat idéz elő bennünk. A szerző egyébként azt vallja, hogy nem csak a gondolataink, illetve az éppen átélt érzelmeink hatnak a testbeszédünkre, hanem ez fordítva is igaz, mert a testbeszédünkkel, a testtartásunkkal is befolyásolhatjuk gondolatainkat és érzéseinket. Ebből pedig az is következik, hogy bizonyos pózok, testhelyzetek befolyásolják azt, hogy az adott helyzetbe milyen teljesítményt tudunk nyújtani. A könyv egyébként tudományos kutatási eredményeket sem nélkülöz, jól összefoglalja ennek a területnek az eredményeit, de mégis nagyon érdekes, elgondolkodtató és olvasmányos marad a stílusa, számos jól használható praktikus tanácsot is ad a kötet, és a valós életből vett példákkal közérthető módon mutatja be, miként alakítja testbeszédünk azt, hogy milyennek lát majd minket a környezetünk.
Érdemes akkor kézbe venni ezt a kötetet, mert valószínűleg a gondolkodásunkat kell megfordítani, és sok mindent tudunk majd változtatni. Kiknek ajánlanád ezt a kötetet?
Hát tulajdonképpen ez nagyon széles a skála, akinek érdemes lenne ezzel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy így az érettségi előtt álló időszakban már a 10 éves korosztályt is nagyon jól meg tudja szólítani. Nagyon sok olyan dolgot olvashatnak benne, amely a későbbi életszakaszokra megfontolandó, és esetleg jól tudja alkalmazni, és lehet, hogy egy csomó minden nehézségtől mentesül, az izgalmakat kivéve, mert azt nem lehet megúszni, és valóban mankó és társ tud lenni.
Nagyon gazdag ez a könyv. Mi az, amit ki tudnál belőle emelni, és tanácsként elmondani a hallgatóknak?
Tehát számomra van egy nagyon kiemelt tanács a könyvben, amit én megfogadnék, és szívesen is ajánlok, és mondok tovább. A szociálpedagógus és pszichológus végzettségű szerző azt tanácsolja, hogy a kihívást jelentő vagy stresszes helyzetek előtt, például állásinterjú vagy nyilvános beszéd, álljunk erőt sugárzó pózban, nagyjából 2 percig. Ekkor megemelkedik a tesztoszteron, és csökken a kortizol szint a szervezetünkben. Így nem csak magabiztosabbnak fogunk látszani, hanem annak is fogjuk érezni magunkat az adott szituációban. És hogy milyen is az erőt sugárzó póz, arra Amy Cuddy remek könyve fényderít, és megtudhatjuk belőle.
Érdemes tehát kézbe venni ezt a kötetet. Nagyon szépen köszönjük ezt a sok-sok információt, bízunk benne, hogy a hallgatóknak lesz miből választani természetesen ebben a hónapban is, és sokat fognak olvasni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is az érdeklődést és a beszélgetést.
Tótni Felföldi Zsuzsannával beszélgettünk, a Martonosi Pálvárosi Könyvtár igazgató helyettesével. Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.